Ez az Inforádió jogi magazinja, munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Folytatjuk az új polgári törvénykönyvről szóló beszélgetés sorozatunkat, ezúttal a kódex legfontosabb családjogi, öröklési és a szerződések jogát érintő új rendelkezéseiről kérdezem a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjét, Velman Györgyöt.
Én azt gondolom, hogy a családjog területén az egyik jelentős és közvéleményt is foglalkoztató változás az, hogy tényleges családjogi kapcsolatnak ismeri el az élettársi jogviszonyt. Anélkül azonban, hogy egy úgynevezett második házassági rezsimet kreálna, tehát nem helyezi az élettársi kapcsolat elismertségét, támogatottságát a házassággal azonos szintre. Tudnám ezt részletezni. Én azt gondolom, hogy ez önmagában egy jelentős lépés. Hát ha arra gondolunk, hogy ma Magyarországon a gyermekek 40%-a élettársi kapcsolatban születik, akkor én azt gondolom, hogy ezt az élettársi jogviszonyt, ezt jogilag megfelelő szinten kell szabályozni. Amikor azt mondtam, hogy ez azért nem lesz azonos a házasság jogintézményével, akkor itt olyan különbségekre kell gondolni, hogy például az élettársa közös gyerekként nem fogadhatnak, közös gyermekként nem fogadhatnak örökbe gyermeket. Az ilyen jogviszonyhoz nem fűződik apasági vélelem, korlátozott az öröklés, nincs házassági névviselés, tehát azért a törvény határozottan megkülönbözteti a házassági kapcsolattól, ugyanakkor bővíti kétségtelenül az élettársak jogait, például a kapcsolat megszűnése esetén hosszabb, ez alatt azért tendő, hogy 10 éves, illetőleg ha a gyermek van a kapcsolatban, akkor 1 éves élettársi kapcsolatot követően, például tartási, illetőleg lakáshasználati jogokat biztosít a rászorult élettárs számára. Aztán ehhez kapcsolódik az a másik jogintézmény, ugye a bejegyzett élettársi kapcsolat, ez ugye az azonos neműek kapcsolata, amely hát éppen emiatt ugye a viták keresztüzében áll. Itt azonban már van egy elfogadott hatályos törvény, a 2009 évi 29-es törvény, és itt az új PTK lényegében csak ennek a törvénynek a legfontosabb rendelkezéseit veszi át a kódexbe. A bejegyzett élettársi kapcsolatról azt kell tudni, hogy itt a vagyonjogi, öröklési jogi hatások azok ugyanolyanok, mint a házasságnál, ugyanakkor a személyi jogi következmények azok különbözőek, tehát itt is például a bejegyzett élettársak nem fogadhatnak örökbe sem együtt, sem pedig a partner gyerekét, nincsenek a házastársakra irányadó névviselési szabályok.
Öröklési jogban? Vannak jelentős változások?
Igen.
Hát az élet vége.
Igen, az öröklési jogban elsősorban a túlélő házastárs öröklési jogi helyzetében következik be jelentős változás. Legfontosabb változás, hogy leszármazók melletti öröklés esetén a túlélő házastárs, amely jelenleg ugye haszonélvezetet örököl, ez a haszonélvezeti jog csak az örökhagyóval közösen lakott lakásra korlátozódik majd, egyébként pedig állagörökösi státuszt kap, nevezetesen egy gyermekrész fogja megilletni. A haszonélvezeti joga pedig nem lesz korlátozható, és a házastársal szemben a megváltás sem lesz kérhető. Leszármazók hiányában pedig a közösen lakott lakást és a hozzátartozó berendezési tárgyakat fogja házastárs örökölni, míg többi vagyonra a házastársal egysorban lesznek örökös, törvényes örökösök az örökhagyó szülei is, tehát tulajdonképpen a hagyaték felét ők fogják örökölni. Ez szintén változás a jelenlegihez képest.
Szerződések jogában, akár a mi mindennapi szerződéseink jogában jelentős változást a kódex hoz-e?
Hát én azt gondolom, hogy az állampolgárok szerződési jogába olyan nagyon kardinális változást nem fog hozni. Én tudom, hogy vannak olyan nézetek, amely szerint a készülő kódex nem igazán jeleníti meg a gazdaság igényeit. Én azonban úgy gondolom, hogy legalábbis a jó jogalkotók szándéka szerint mindenképpen arra törekedtek, hogy a gazdasági forgalom szerződési jogi követelményeit maximálisan kielégítsék. Erre számos példát lehet mondani. Tehát például olyan új szerződések, amelyek megjelennek a kódexben, mint például a közvetítői szerződés, a forgalmazási szerződés, vagy a franchise szerződés, ezek ugye az áruforgalom szerződései, vagy olyan régi igényei a gazdaságnak, mint a factoring szerződés, a leasing szerződés, vagy egy egészen új jogintézmény, a bizalmi vagyonkezelői szerződés, ezek mind a gazdasági igények kielégítése irányában hatnak. Az kétségtelen, hogy külön úgynevezett kereskedelmi törvény az nem készül. De ez a vita már 2003-ban a koncepció kidolgozásakor eldőlt. Eldőlt az a kérdés, hogy a PTK monista, úgynevezett monista szemléletmódban fog készülni, ami azt jelenti, hogy nem készül külön kereskedelmi törvény, hanem a polgári törvénykönyv vonatkozik mind a gazdasági forgalom, a kereskedelmi élet professzionális szereplőire, mind pedig az állampolgárokra. Ez legpregnánsabban a kötelmi jogban jelentkezik, ahol a törvény egy modellváltást igyekszik végrehajtani. Korábbi PTK értelemszerűen elsősorban az állampolgárok szerződéseit tekintette irányadónak az akkori viszonyok között. Most üzleti élet szerződéseire modellezi a törvény a kötelmi jogi szerződéseket, és ezáltal egy értelemszerűen egy magasabb követelményszintet jelenít meg.
Ez azt jelenti, hogy nekünk is meg kell tanulnunk a magasabb követelményszint szerint szerződni, ha szerződünk, vagy ez majd leszivárog a mi napi szerződéseinkbe?
Törvény rendelkezéseiben jelennek meg.
A parizer vásárláshoz a boltban nem kell.
Nem, ilyen szinten nem lesz változás. A kötelmi jog területén látom, szabályok szintjén a legjelentősebb változásnak azt tartom, hogy a szerződés szegéssel okozott károkért fennálló felelősség az elválasztásra kerül a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségtől. Ez utóbbi, ez egy vétkességi típusú felelősség. A szerződés szegésért pedig a felelősség egy objektívebb alapra fog kerülni, és a szerződés szegő fél csak akkor tudja kimenteni a szerződés szegéssel okozott kár alól a felelősségét, ha azt bizonyítja, hogy a szerződés szegés következtében bekövetkező kár a szerződés szegéskor nem volt előre látható. Ez egy szigorúbb felelősséget jelent a jelenlegihez képest.
De ennek az a célja, hogy a szerződések lehetőleg teljesedésbe menjenek?
Én azt gondolom, hogy ez a szerződési fegyelem irányába fogja befolyásolni a szerződő feleket, hiszen szerződést kötő fél joggal várja el a másik féltől, hogy az a szerződés megfelelően a felek akaratának megfelelően teljesüljön.
Az jót tesz-e a kódexnek, hogy a társasági jog, ha jól emlékszem, akkor bekerül, a munkajog és a szellemi alkotások joga meg kikerül a rendszerből?
A munkajog és a szellemi alkotások joga a jelenlegi PTK-nak sem része, hiszen mindannyian tudjuk, hogy külön munkatörvénykönyv van, és a szellemi alkotások körébe tartozó iparjogvédelmi szerzőjogi jogterületekre is számos törvény vonatkozik. Itt arról van szó, hogy ez a két jogterület az, ami végül is nem került be az új törvénybe, noha ezek is magánjogi viszonyokat szabályoznak, mindkét esetre megvannak a... Tehát itt nem kellett változtatni, úgyis nemrégen, ugye most fogadtak el új munkatörvénykönyvet, tehát ezek a területek kimaradtak, de ez szerintem a gyakorlatban semmilyen problémát nem fog okozni. Társasági jognak a kódexbe való bekerülését illeti, ez valóban egy sokat vitatott kérdés volt. Egyértelmű, és ezt senki sem vitatta, elméletileg a kódexben van a helye, hiszen ez is mellérendeltségen alapuló polgári jogi viszonyt jelent, hiszen a társasági szerződést kötnek a tagok.
Bellman György, köszönöm szépen.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána a közjegyzők előtt intézhető ingatlan ügyletekről kérdezem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét.